Most folytatódik a gólvonal. Meglepő, hogy Magyarországról lehetett befolyásolni egy olasz első osztályú labdarúgó bajnoki mérkőzést, mondta az Inforádió labdarúgó szakújságírója. Dénes Tamás szerint annál nehezebb befolyásolni egy mérkőzést, minél több pénz van benne. A riporter Domonics András.
A központi nyomozó főügyészség nyilvánosságra hozta azt a 33 labdarúgó mérkőzést, amelyekkel összefüggésben felmerült a manipuláció megalapozott gyanúja, vagyis a bunda lehetősége. Van meglepetés ebben a 33 mérkőzésben?
Azért mondom azt, hogy nincs, mert tulajdonképpen a lista már kiszivárgott, én olvastam több sajtóorgánomban is ezt a listát. Ugye, hogyha végignéz az ember, akkor ugye a magyarok érintettsége több ágú a listán szereplő találkozókat tekintve. Vannak olyan mérkőzések, amelyeken magyar játékvezetők működtek közben, egyébként ezeket a játékvezetőket már rég kizárt az MLS a működő játékvezetők közül. Ilyen például az Argentina-Chile és az Argentina-Bolívia U20-as válogatott mérkőzés, de ugye volt egy emlékezetes Észtország-Bulgária mérkőzés, ami akkor annak idején nagy vihart kavart jó két évvel ezelőtt, 2011. februárjában, azon is ugyanaz a magyar bírói kar működött közre. Vannak magyarok által befolyásolt mérkőzések, ilyenek például a finn élvonalbeli találkozók, és egy olasz élvonalbeli találkozó. Ez mondjuk annyiban meglepő az én számomra, én el nem tudtam volna azt korábban képzelni, hogy Magyarországról lehet befolyásolni a világ egyik legerősebb bajnokságának mérkőzés, egyébként a Lecce-Láció 2011-es mérkőzésre van szó. Persze vannak magyar bajnoki találkozók, és vannak magyar kupa találkozók, liga kupa mérkőzések, MB2-es meccsek. A legszomorúbb a számomra, holott egyik mérkőzéstől sem vagyok túlságosan boldog, hogy a listán szerepel, hogy U19-es mérkőzéseket is megpróbáltak befolyásolni.
Egy magyar megye első osztályú mérkőzésen lehet annyi pénzt nyerni, hogy azért már érdemes legyen befolyásolni a mérkőzés kimenetelét?
A formál logika szabályai alapján annál nehezebb befolyásolni egy mérkőzést, elfogadva azt, hogy mondjuk a résztvevők becsületessége azonos a Premier League-ben, a Magyar NBA-ben és a megyei bajnokságban, amelyen kevesebb a pénz. Tehát ahol több a pénz, azt nehezebb befolyásolni. Sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne az egészet megállítani. Nyilván nálam lényegesen jobban képbelevő és okosabb emberek sem tudtak az igazi megoldásra rátalálni, hiszen ma már az internetes fogadás korában nagyon sok minden kivéthetetlen. Én azt gondolom, hogy ha valaki igazán gátat akar ennek szabni, olyan, aki a tétlisták összeállításában is szerepet játszik, az gondolhat arra, hogy esetleg olyan dolgokat kellene a fogadásra ajánlani, bár lehet, hogy ettől a bizonytalan faktor miatt visszaesne a fogadások száma, amelyek egy futballmérkőzés esetében sokkal nehezebben előállíthatók. Tehát arra fogadni, hogy lesz-e 11-es mondjuk a mérkőzésen, arra természetesen lehet, de hát nyilván megvannak a játéknak azon szereplői, akik adott esetben hát garantálni tudják azt, hogy ez lesz. Ha arra lehetne fogadni adott esetben, hogy lesz a mérkőzésen mondjuk kapufa, vagy bármifajta olyan játékelemre, ami már eleve ügyességet igényel, azt is meg lehet csinálni, mindent meg lehet csinálni. De azt gondolom, hogy azon lehetne igazítani azért, hogy nehezebben teljesíthető dolgokra lehessen fogadni.
Mi lehet a következő lépés? Ugye most megtörtént a mérkőzések nyilvánosságra hozatala, mi a folytatás?
Hát ugye bizonyos játékosok, akik érintettek vagy érintettnek fél a nyomozó hatóság, azok már előzetes letartóztatásban is vannak, akik szabadlában vannak. Előbb-utóbb nyilván arra fog sor kerülni, hogy akár tárgyalási szakaszba jutnak ezek az ügyek, sőt, amennyire tudom, ez már akár márciusban előfordulhat.
Mennyire tépázhatja meg a magyar labdarúgás amúgy is kissé megtépázott hírnevét ez a viszonylag sok bundagyanús mérkőzés?
Én azt hiszem, hogy nemzetközi viszonylatban sem ennyire, mert minden ország küzd hasonló problémákkal, különböző léptékben persze, de hát most mondok egy példát, a VB-sejtezős ellenfelek közül a románok meg a törököknél még sokkal élesebb lennél a helyzet. A futball hazai társadalmi presztízsének szerintem árthat.
Dénes Tamást, az Inforádió labdarúgó szakújságíróját hallották. Az állam garanciát vállal a 2021-es vizes világbajnokság megrendezésére, amelyre idén pályáznak a szakszövetségek, mondta a Sportért és Ifjúságért felelős államtitkár. Simicskó István arról is beszélt, hogy ha Magyarország kapja az eseményt, akkor akár egy új úszoda is épülhet a fővárosban.
A kormány 180 millió forinttal támogatja az augusztusi vívó világbajnokságot. Ez egy centenáriumi világbajnokság lesz, ez egy nagy megtiszteltetés Magyarország számára. 100 éve alakult meg a Nemzetközi Vívó Szövetség, és szerintem nagyon nagy dolog, hogy Budapest, illetve Magyarország megkapta a rendezés jogát, lehetőségét. Ezért is támogatjuk ilyen jelentős mértékben, és bízunk benne, hogy egy sikeres világbajnokságnak adunk majd otthont.
Ezen túl kell-e még bármit biztosítani ahhoz, hogy ez valóban sikeres viadal legyen?
Hát természetesen az, hogy a kormány nagyon nagy áldozatot hoz annak érdekében, hogy a kiemelt sportágak fejlődjenek. Egyrészt ugye nem olyan régen tárgyaltak pont a sportági szövetségi vezetők a miniszterelnök úrral, amelyen én is részt vettem, és ott elhangzott, hogy a kormány minden értelmes sportág fejlesztési koncepciót támogat. Ehhez az kell, hogy egyébként a sportágak lássák világosan, hogy 2020-ig milyen fejlesztések szükségesek az adott sportágon belül, mind létesítmények vonatkozásában, mind utánpótlás nevelés kérdéskörében, valamint ne feledkezzünk meg az edzők megbecsüléséről sem, tehát egy olyan életpályát is föl kell tudni rajzolni, amelyhez nyilván a kormány támogatást ad, és partner szövetségek részére, amely egy hosszú távú kiszámítható, ütemesen lépésről lépésre fejlődő sportágat mutat majd be, és hát szeretnénk ezen keresztül is biztos alapokat adni a magyar sport számára.
Nem csak vívásban, kajakkenuban is voltak sikeres versenyzői 2012-ben Magyarországnak, elismerésben részesültek ezek a sportolók is. Kik és milyen díjakat vehettek át?
Én szerintem nagyon fontos, hogy egy közösség és így a magyar nemzet is a megbecsülését fejezze azon sportolók, azon emberek irányába, akik egyébként az országnak, a közösségünknek sikert, örömet hoznak. Szerintem ez egy közösséget is minősít, hogy milyen mértékben becsüli meg azt a teljesítményt, amivel az ország jó hírnevét kelti. Ezért is fontos volt, hogy valóban a vívás mellett, az úszás mellett azért a kajakkenu talán a legtöbb örömet hozta nekünk az elmúlt évben is, a London olimpián mindenképpen. Tehát sikeresek a magyar sportolók a kajakkenu sportágban. És itt ugye az év női kajakos a címet Kozák Danuta kapta, a férfi kajakos díjat megosztva Dombi Rudolf és Kökény Roland, ugye párosba indultak, a kenus díjat Vajda Attila kapta, és hát itt most már ugye a női kenu is erősödik, Takács Kincső személyében az év edzője Csipes Ferenc lett egyébként a Budapesti Honvéd edzője, és hát a válogatott edzője is egyben a női négyestől készítette fel az olimpiára. Az év paralimpiai versenyzője is megkapta a díjat, az elismerés Bence János személyében, ifjúságiak is megkapták, mind a fiú, mind a lány kategóriában a kenusok is. Tehát én azt hiszem, hogy ez fontos, és új díjat is alapítottak a kajakkenu szövetségnél, ez a maratoni kajakos kenusra vonatkozó díjak is. Tehát itt is azt láthatjuk, hogy nagyon komoly az utánpótlásbázis, nagyon komolyan fejlődik a kajakkenu sportág is, és hát sikeres is, és eredményes is.
Bejelentették, hogy Magyarország pályázik a 2021-es vizes világbajnokság rendezői jogának elnyerésére. Milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, illetve miben tud hozzájárulni az állam ahhoz, hogy meglegyen ez a torna?
Én úgy érzem, hogy mindenki tudja, hogy Magyarország sok mindenben nem számít nagyhatalomnak, de egy biztos, hogy a sportban annak számítunk. Tehát ezt a sport nagyhatalmi státuszt szeretnénk megőrizni, szeretnénk erősíteni, a kormánynak ez elkötelezett szándéka és szívügye is. Az, hogy a versenyzőink sikeresen szerepelnek különböző nemzetközi versenyeken, olimpiákon, világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon, ahhoz szerintem még az is kell, hogy az ország, tehát Magyarország is bizonyítsa, hogy világversenyeket színvonalasan meg tud rendezni, tehát képesek vagyunk arra, hogy idehozzuk a világot, világ élmezőnyét és sportolóit, és a világ ilyenkor ránk figyel. Ezért törekszünk arra, hogy minél több világverseny Magyarországon legyen, és hosszú távon gondolkodva az úszó szövetség jelezte ezen szándékát, hogy megpályáznánk a 21-es világbajnokság megrendezésének a jogát. A kormány erre garanciát vállalt, és bízunk benne, hogy egy sikeres pályázat lesz, és a kormány megteremti ennek a feltételeit, tehát egy új úszoda komplexumot szeretnénk, mert a jelenlegi lehetőségek nem teszik lehetővé, hogy világbajnokságot tudjunk rendezni. Európa-bajnokságot színvonalasan megrendeztünk, már több ízben is. Világbajnokság, ez egy nagy lépés lenne az úszósport vagy a vízesport, hát vízilabdában is ugye milyen eredményesek vagyunk. Nagy előrelépés jelentene az ország számára, hogyha ezt meg tudnánk rendezni. Bízom benne, hogy ez egy sikeres pályázat lesz.
Itt ugye a város szívében több legendás úszoda is van, a Komjádi úszoda, a Hajós Honfőd úszoda, a Margit szigeten. Nyilván el kell nyerni a vizes világbajnokság rendezői jogát, de vannak-e tervek, hogy hol és milyen létesítmény épülne?
Hát egyrészt ugye a kormány részéről eltökélt szándék az, hogy az olimpiai központokat kiépítjük, megerősítjük, új létesítményekkel gazdagítjuk. Nagy beruházások indultak el, nem csak a tatai edzőtábor modernizációjában, hanem az Istvánmezei beruházásra is a kormány nagyon komoly pénzeket szán azért, hogy méltó körülmények között készülhessenek a sportolóink is, és adott esetben a nézők is méltó körülmények között kísérhessék végig a különböző sporteseményeket. Tüskecsarnok befejezését is eldöntöttük, ugye 16 éve egy kapavágás nem történt azon a területen. Ez is egy nagyon nagy beruházás. Ezen kívül az úszószövetség elnöke tette egy javaslatot, a Dagály fürdő melletti része az Erdélyt pályát is érinteni ez a beruházás, hogy esetleg ott is meg lehetne rendezni az úszó világbajnokságot. Nyilván ezeket a a kérdéseket még most korai megválaszolni, hogy hol lenne a legjobb, de mindenképpen arra törekszünk, hogy egy világos költségvetést látva a legoptimálisabb megoldást igyekezzünk megtalálni. Mindenképpen a sportlétesítmények olyan beruházások, amelyek hosszú távon sokat jelentenek nekünk, és hát nyilván ezt követően, ha már nincs világbajnokság, akkor is használhatóak a közönség számára, és nem csak a versenysport, hanem a széles közönség is használhatja. Ezért nyilván meg kell fontolni, hogy hol épüljen ez meg. Figyelemre mérte az úszószövetség elnökének a javaslata, a kormány meg fogja ezt vizsgálni, és nyilván meghozzuk időben a döntést.
Simicsko István, sportért és ifjúságért felelős államtitkárt hallották. 180 millió forinttal támogatja a kormány az augusztusi budapesti vívó világbajnokság megrendezését. Vékási Bálint, a szervezőbizottság elnöke a rendezéssel kapcsolatban azt mondta, több mint 1000 versenyzőre számítanak, a kísérőkkel, újságírókkal együtt pedig több ezer hivatalos vendég érkezik majd a centenáriumi VB-re. Hozzátette, több lehetséges helyszín közül végül a Szima csarnokot választották.
Azt gondolom, hogy az egyéb hazai rendezésű nemzetközi világeseményekhez hasonlóan sok lábon nyugszik a rendezvény bevételi oldala. Ennek egy jelentős tétele az állami támogatás. Ugye ennek a bejelentése történt meg Simicsko államtitkár úr által tegnap a sajtótájékoztatón, de emellett természetesen a rendezvénynek vannak egyéb saját bevételi forrásai. Ilyen például a nevezési díj. Van egy nevezési díj mellett részvételi díjnek hívjuk azt, amit mi a vendégek ellátásából, ugye az állodák kiajánlásait, kezdetésre a többi szedünk be az országoktól. Van természetesen egy szponzorjába a dolognak, akkor a sajtótájékoztatón ugye elhangzott, hogy a MOL, mint névadó főszponzor ugye az esemény mellé állt, tehát a világbajnokság nevei már hivatalosan MOL Vívó Világbajnokság, ugye a szponzori láb ezért nagyon fontos. Jegyértékesítésből ugye számítunk bevételre, de vannak még olyan apró lehetőségünk, például ajándéktárgyak készítése és értékesítése, vagy akár a világbajnokság területén vendéglátóhelyeknek az üzemeltetés és ebből származó bevétel körülbelül ennyi.
Egyébként mekkora az összköltségvetése ennek a viadalnak? Ugye 180 millió forinttal támogatja a kormány, összességében mennyibe kerül megrendezni egy ilyen kiemelt sporteseményt?
A Vívó VB költségvetése 420 millió forint.
Ez hogy adódik össze? Ugye hát nyilván ez a 180 millió forint, ez egy jelentős tétel. Milyen egyéb akár szponzori forrásai állnak majd rendelkezésre a szövetségnek?
Ugye a szponzorszerzés az a MOL fedélzetre érkezésével nem állt le, tehát ugye az egy dolog, hogy a legnagyobb csomag el kell, de még ugye ezt nem szeretnénk abba hagyni ezen a ponton, nem ülünk rá az eredményre. Ugye a költségvetésünkben 50 millió forintra számítunk összességében szponzori bevételből. Ennek az egy dolog, hogy jelentős része már teljesült, de nyilvánvalóan, az egy dolog, hogy a bevételi oldalon ezt állítottuk be, de természetesen nem állunk meg, hogyha elértük ezt a fajta összeget. Minél több pénzt tudunk költeni a rendezvény népszerűsítésére, annál nagyobbat fog szólni nyilvánvalóan az egész. A rendezvény saját bevételei közül egyébként a legnagyobb tétel amúgy a szállásból és vendéglátásból érkező országoktól érkező pénz. Ennek természetesen van egy igen jelentős kiadási oldala is természetesen, tehát ez ugye csalóka, most ugye 140 millió forinttal van ez beállítva, de hát ennek ugye a kiadási oldala is egyébként mindjárt 80 millió forint.
Egyébként milyen feltételeknek kellett megfelelni ahhoz, hogy ez a rendezvény Magyarországra, illetve Budapestre kerülhessen?
Ugye a pályázatot 2010 decemberében mutatta be a Magyar Vívó Szövetség, ugye december elején született erről döntés, hogy Magyarországhoz kerüljön. A döntésben erős érzelmi vonulat volt, mert ugye 100 éves a Nemzetközi Vívó Szövetség 2013-ban, és az volt az elképzelés, hogy hát illene a centenáriumi világbajnokságot olyan nemzetnek adni, akik az alapító nemzetek között ott voltak. Magyarország ott volt, úgyhogy így azt kell, hogy mondjam, hogy a színvonalas pályázati anyag mellett ez a nem lebecsülendő értelmi többlet az azt jelentette, hogy nekünk ítélték meg a dolgot.
És hát ezen a világbajnokságon hány versenyző részvételével számolnak, illetve hát nyilván nem csak sportolók, hanem egyéb vendégek is érkeznek majd. Hány emberre számítanak?
Mi úgy számolunk, ugye a korábbi világbajnokság adataira támaszkodva, hogy a sportolók létszáma 1000 fő fölött lesz, ez ugye úgy adódik össze, hogy az egyéni versenyekre körülbelül várakozásaink szerint 700-750 sportoló fog nevezni. Nagyon fontos nem elfelejteni, és mindenképp szeretném megemlíteni, hogy az esemény az egy integrált világbajnokság, ami azt jelenti, hogy a kerekesszékesek versenyeit is ugyanebben az időben rendezzük. Ők pedig olyan 100-150 fő között lesznek valahol, illetve a maradék, ami még kell, hogy 1000 fő kijöjjön, ők azok, akik pedig majd a csapatversenyekben fognak indulni. Ezekhez jön természetesen az összes hivatalos kísérő, edzők, gyúrók, fizikoterapeuták, egyéb személyzet. Úgy számolunk, hogy ők még legalább 60%-kal megdobják ezt a létszámot, és akkor még nem beszéltünk a sajtóképviselőiről, a VIP-ről, ami itt igen komoly lesz pont a Nemzetközi Jó Szövetség 100. születésnapja okán, illetve nyilván hát maguk a szervezők is szép számban lesznek. Mi úgy számolunk, hogy összességében az akkreditáltak száma biztosan 3000 fölött lesz.
91-ben volt utoljára házigazdája Magyarország vívó világbajnokságnak. Most nagyon sok ember érkezik, ahogy ön is elmondta. Mekkora kihívás ennyi embert, ennyi vendéget elhelyezni?
Azt kell, hogy mondjam, hogy az időpont ebből a szempontból valamennyire szerencsésnek nevezhető. Ugye augusztus 5-től 12-ig zajlik majd a Vívó Világbajnokság Budapesten, és éppen az időszak, amikor a budapesti szállodák hát nem túl terheltek. Itt a Forma 1 után vagyunk nem kevéssel, ami nyilván egy komoly terheléses időszak a vendéglátóiparnak, de ugye az július 28-án véget ér, tehát pont van idő arra, hogy a Vívó Világbajnokságra érkezők eljöjjenek Budapestre és elfoglalják azokat a szobákat, amit a formai rajongók hátrahagytak. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére ez a jó dolog abban, ha az ember a fővárosban rendez ilyen eseményt, hogy nem gond az elhelyezés.
Hát itt most a szállásról beszéltünk, viszont lesz egy helyszíne is a viadalnak, amely végül a Szima csarnok lett, viszont a kiválasztás során több helyszín is felvetődött. Melyek voltak ezek, amelyek még szóba kerültek, melyik mellett mi szólt, és mi döntött végül a Szima csarnok mellett?
Ugye az eredeti pályázati anyagban is a sportaréna szerepelt, mint helyszín, és ez nagyon sokáig fenn is maradt, mint lehetséges változat. Azonban amikor a szervező bizottsággal mi tavaly október 1-én megkezdtük a munkát, akkor mindenképpen fontosnak láttuk azt, hogy megvizsgáljunk egyéb helyszíneket. Ugye itt nyilván a közelsége miatt ugye a Szima csarnok is felmerült, de ugyanígy a Millenárist is vizsgáljuk egyéb sportcsarnokokat, amik itt Budapesten és környékén vannak, végignéztünk, ugye mert olyan lehetőség is, a múltban éltek a Vívó Világbajnokságok szervezői olyan lehetőséggel, hogy a VB-t egy kicsit megosztva a selejtezőket máshogy bonyolították le, mint ahol a döntők voltak. Például 2010-ben a nagy sikerű párizsi Vívó Világbajnokságon így jártak el a szervezők. Ez azért egy jó megoldás alapvetően, mert ugye a selejtezők két napja az, amikor borzalmas eszközigényel, de igaziból a nagy közönség számára picit talán kevésbé érdekes események zajlanak, és onnantól viszont, hogy döntőket bonyolítunk le, onnantól meg a hangsúly átkerül nyilván a nézők szórakoztatására, és jóval kevesebb vívótechnikát kell felvonultatni. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy elég más igényű csarnokokra van szükség a kettőhöz. Ez még egyébként mindig gyenge opcióként itt lebeg a fejünk felett, hogy a selejtezőket esetleg máshol csináljuk, az biztos, hogy a döntőket a Szimában fogjuk lebonyolítani, mert a mérete annyira ideálisnak tűnik az augusztusban megnyerhető, várható szurkolói létszámhoz képest, hogy a jó hangulatot garantáltnak gondoljuk, mint ahogy egyébként a sportarinával kapcsolatban azért volt olyan aggodalom, hogy az ottani rengeteg széket, ha nem tudjuk esetleg betölteni, akkor az valamiképpen rányomhatja a hangulatát az egészre. Emellett természetesen az anyagiak is a kicsit az aréna ellen szóltak, és még azt a szempontot is fontosnak tartottuk, hogy a kerekes székesek ugye ne olyan távol legyenek az egésztől, mert az eredeti elképzelés szerint ugye a sportarénában csak az épek versenye lett volna, és a körcsarnokban vívtak volna a kerekes székesek. Azt is fontos megjegyezni, hogy az eredeti dátuma, amivel elnyerték a világbajnokságot annak idején a Vívó Szövetség, az november volt. Tehát a novemberi időpontnak azért jelentősen jobb egy sportaréna, mint nyárderekán megpróbálni 13 000 embert leültetni 6 napon keresztül egy beltéri létesítménybe.
Most is említette a kerekesszékeseket, és ahogy korábban hangsúlyozta, integrált lesz a viadal. És ha jól tudom először, mekkora dolog ez, illetve mennyi munkát ad ez pluszban a szervezőknek?
Ez nem olyan kevés plusz munka, örömmel csináljuk, nagyon örülünk neki, hogy a Vívó család minden tagja egy fedél alatt lehet, és ünnepelheti majd a Nemzetközi Szövetség fennállásának 100. évfordulóját. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szervező csapatnak már van tapasztalata az ilyen dolgokban, mert a vezetői a szervező bizottságnak a 2011-es szegedi kajakkenu VB-n már próbára tehették magukat, ami meg kajakkenuból volt az első ilyen jelentős integrált világesemény Magyarországon, úgyhogy ott már azt gondolom, hogy a klasszikusan előjöhető zökkenőkön mind átmentünk, úgyhogy reményeim szerint itt már kevesebb meglepetéssel fogunk találkozni. Annak meg külön örülünk, hogy itt a sorban negyedik magyarországi vívó világbajnokságban az elsők lehet ilyen integrált eseményt megszervezünk. Ez összesen egyébként a negyedik lesz a vívás történetében, mert 2006-ban, 2010-ben és 2011-ben volt még csak ilyen, úgyhogy ez most az első Kelet-Európában nálunk.
Ahol nyilván minél jobb eredményeket várnak, itt van egy friss olimpiai bajnokunk Szilágyi Áron személyében. Mit várnak a magyar versenyzőktől?
Ez nem igaziból az én asztalom szakmai elvárásokat megfogalmazni. Mi több, én volt olyan elnökségi ülése a Vívó Szövetségnek, ahol külön felhívtam rá a figyelmet, hogy az esemény megítélése szempontjából sikeresség, sikertelenség a legfontosabb mérőszám a magyar csapat teljesítménye lesz. Ezzel mindenki tisztában is van, azt gondolom, sok újat ezzel nem mondtam, de ezt meghagyom az edzőknek, szakvezetőknek, hogy a munkának ezen részét intézzék. Én pedig foglalkozom azzal, hogy majd pontosan jöjjön a busz, meg legyenek jegyek kaphatók, és mindenki tudjon róla, hogy mekkora esemény is lesz az augusztusban.
Vékási Bálintot, az augusztusi budapesti vívó világbajnokság szervezőbizottságának elnökét hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szabó Gergő.